Ez a Hangok közt, a Magyar Zeneháza podcast műsora. Én Dinnyés Dániel zeneszerző vagyok, és ebben a műsorban bemutatom a magyar zeneszerző társadalom tagjait 25-től 100 éves korig. Állandó szerkesztőtársam, Dargai Marcell zeneszerző, három személyre szabott meglepetés zenével készül, amelyek kapcsán vendégeimmel beszélgetünk komponálásról, alkotásról, életről. Mai vendégem Matkó Tamás, jelenleg Németországban élő és főleg ott munkálkodó zeneszerző. Fő területe a színház, ám szerteágazó érdeklődése más területeken is rendszeresen megmutatkozik. Színházi munkásságát már számos díjjal és elismeréssel jutalmazták. 42 éves. Szervusz, Tomi! Köszöntelek itt a Hangok közt nevezeti podcastban, ahol három meglepetés zenén keresztül fogjuk vizsgálni az alkotó művészethez való viszonyodat. Emlékszel-e a legelső hangodra, amit leírtál? Szuper, de tényleg? Nagyon jó. Te vagy a második, aki emlékszik rá. És mesélj erről a hangról, hogy szülhet az éj meg?
És egy nagyon hatalmas volt tehát így tulajdonképpen éj volt a közepe, de a széle az már egy majdnem egy oktával följebb éj volt, szóval ilyen nagy. De az volt a cél, hogy éj. Le akartam írni ezt a dallamot, hogy égisz, most biztos, hogy nem ott vagyok, de... És hogy, mert ez így tetszett, mert olyan sok Beethoven-t hallgattam valamiért gyerekként, és akkor ilyen ámolva is ez így ismétlődött, és ezt, hogy égisz, és akkor először oda raktak egy kocsapapírt, és akkor azt mondták, hogy ez az éj, és akkor a zongorával összekötöttem, és erre nagyon büszke voltam erre az éjre.
És mindez hány éves korodban?
Nem értettem, hogy jött a kereszt, és az ott felbosszantott.
Hány éves voltál mindenkor?
Nem voltam már fiatal. Ez, hát ilyen 6-7.
Hát azért ez elég fiatal.
Igen. Hát, ja, hát valaki. Jó, hát igen. A kettőhöz képest azért elég öreg. Olyan is van,
És akkor csak valaki neked megmutatta, ki volt az, aki megmutatta neked, hogy hol az éj?
Azt hiszem, az anyám volt. Uh-huh. Igen, mert ők valamennyire tudtak, képbe voltak így a zongorázni, meg kottát olvasni alapszinten, aha, és akkor az úgy ment otthon. Hogy akkor
és otthon volt is egy zongorakadé.
Volt egy pianino, igen. Aha. Igen. És akkor azon ott, hát mint ahogy szerintem, 90%-a az ilyen utána később zeneszerzők kiváló embereknek, igen, hogy ott ment a csapkodás, meg a pedál, nyomogatás, meg ugye a improvizáció már, és akkor abból lett egy ilyen egyeltudatosabb szintlépés, hogy ja, hogy akkor ez egy konkrét hang, akkor ezt, hogyha leírom, akkor az dokumentálva van, és akkor az azt jelenti, hogy azt adom valaki másnak, akkor majd az is azt fogja lejátszani. Hát ez egy hatalmas
jelent. De is ez 6 évesen, ezt te mind átgondoltad?
Most utólag úgy azt hazudom magamnak, hogy igen. De nyilvánvalóan ez nem volt így tudatos. Aha. De utána egyébként viszonylag hamar már az lett, és akkor egy csomó mindent elkezdtem leírni.
Igen. És emlékszel arra, hogy mi hozta azt a szándékot, vagy azt az akaratot, hogy te leírjad ezt a dolgot? Tehát, hogy maga az...
Akkor mindig is lenyűgöztek a kotta képek. Tehát vizuális szempontból, hogy egyszerűen annyira... izgatott, hogy ezek a jelek, meg szóval ez az egész ilyen kódrendszer, mint egy ilyen teljesen egy ilyen titkos jelbeszél, arra hasonlított, és akkor azt én nagyon meg akartam ismerni, és ezért egy csomó kottát csináltam, meg ilyen grafikus kottákat már viszonylag korán.
És maguk a kódok is érdekeltek? Tehát, hogy nem csak a kottaírás, hanem az egyéb
igen,
kódok.
Igen, volt. Tanultam sok ilyen mindenféle. Volt titkos írás, amin ugye az ember kitalál, akkor csináltam magamnak mindenféle ilyen rendszereket, ahol, mit tudom én, ez a ilyen L-systemnek hívják, L-rendszerek, ez a Lindemeyer rendszerek, és akkor hogy ott az A, mit tudom én, A az azt jelenti, hogy B, de a B az azt jelenti, hogy A, C, és akkor ezekből csinálni egy ilyen nyelvet. Hát uh-huh. Ilyenekkel szórakoztam sokat, és akkor tulajdonképpen mai napig ezek érdekelnek, és a zenében is többek között mindig ezt foglalkoztatod leginkább úgy általában, hogy lehet. Mik ezek az átkódolási lehetőségek.
És arra emlékszel, hogy vált ez végül is az életed részévé? Tehát az első nagy éj megtalálás után, ami kilógott a papírból, hogy ez hogy lett az életed neki meghatározó része?
Hát nagyon-nagyon változóan, mert nekem nagyon sok évek telnek el, úgyhogy nem foglalkozom zenével. Most is van olyan, aha, hogy évekig. Szóval egyszerűen annyira más dolgok érdekelnek, de hogy azért, mert a zenében sem a zene foglalkoztat, hanem hogy lesz aztán valamiből zene, ami egy ötlet. Tehát hogy nagyon sokszor másban jön ki az az ötlet, nem feltétlenül zenei módon, hanem mit tudom én, valami más csinálok, vagy más kreatív dolgot csinálok.
Mondasz egy példát, hogy mi
mikor
ez?
Lett ez?
Mi ez a más kreatív dolog?
Hát, júj, hát zene.
Tehát nem zene, nem, hanem hogy a zene. Nem,
nagyon sok különböző módon használt zene, persze a műfajokon átélő, ez leginkább ezekben.
Erről fogunk így beszélgetni, csak hogy mi van még, ami más?
Hát csinált, nagyon sok ilyen rajz dolog van, de azok is úgy, hogy például azok is van ez a Pure Data nevű program, meg MaxMSP, és akkor azokban olyan grafik, ilyen vizuális dolgokat csinálni, amik egy rendszer szerint mondjuk mozognak, vagy tehát ilyen installációkat. De hát ezek is olyan dolog, hogy ez senkit a életben nem fog érdekelni rajtam kívül, amíg, és engem is csak addig, amíg foglalkozok vele. Szóval ezekkel néha évek elmennek, hogy így kísérletezek dolgokkal, amit mások már 100 évvel ezelőtt felfedeztek. De hogy én ezt szeretem. Ez egy ilyen példa, meg nem tudom, volt, hogy megtanultam, mondjuk elmentem egy repülőiskolába, és akkor megcsináltam a repülőjogsit, mert akkor meg az érdekelt, és abban is érdekelt a fizikája.
És mai napig repülsz egyébként?
Hát kevés rá a lehetőség, mert ez egy drága mulatság. Igen. Sajnos, és nem vagyok úgy eleresze a szakmámból adódóan se, de hogy egyébként igen, szóval, hogy igyekszem minél gyakrabban, meg muszáj is, mert ott nem úgy, mint az autónál, hogy az ember csak visszaül, hanem időnként ott eleve vizsgázni kell, és hát most is majd kell, mert most kihagytam sokat. Aha. De csak hogy a kérdésre visszatérve, szóval, hogy sok mindenben áttranszformálódott ez a fajta érdeklődés, és az, hogy hogy maradt végül is a zene, hát nyilván, mint minden, vagy mint sok családban, hogy aztán valami tehetséget azért mutattam én is, hogy konkrétan muzikális szempontból, és akkor ott jött a zongora tanulás, meg a hegedű tanulás, és akkor abból úgy kiderült, hogy nekem ez valószínűleg egy ilyen lehetséges út. És akkor ebben csomót támogattak nyilván a család, szóval, hogy ebben szerencsés voltam.
De is láttál magad körül bárkit a gyerekkorodban, aki alkotással foglalkozott? Nem kell, hogy zene legyen, bármi
nem.
Lehet.
Nem igazán. Szóval, hogy nyilván egy ilyen zeneiskolában láttam a többi szomorú gyereket, akik fegyelmeznek, meg ezeken átmentem, de annak az örömét azért nagyon sokáig nem. Amerikában éltünk egy ideig, és akkor ott egészen más módon történt a zeneoktatás, és ott például az ott nagyon-nagyon-nagyon élvezetes volt, hogy ilyen hegedű fél osztálynak így a kezébe adtak ilyen hegedűket, és akkor megtanultunk, ami nagyon egyszerű, és rögtön koncert másnap. Szóval, hogy mindig megvolt az az élmény, hogy bűtületesen, borzasztóan szólt, hát el tudod képzelni, hogy 15 hegedű uniszónóval. De hatalmas sikerélmény volt, és ott találkoztam azzal, hogy ja, hogy ezzel lehet úgy foglalkozni, ki lehet állni színpadra, hogy ez valamit jelent, és akkor boldog szülők ott ültek. Aha. És akkor, szóval azzal például külföldön nagyon, vagy legalábbis Amerikában nagyon hamar találkozik az ember, hogy ez egy pozitív élmény a zenélés. Itthon azért, főleg akkor, még a 90-es évek elején, akkor jártam, azért még ez nem volt úgy.
Ugyanakkor jártunk, ugye erre alá tudom neked húzni.
Csapták nekem a zongora
kezemre. Az nekem nem volt, de igen, de hasonló. Igen. De figyelj, és tulajdonképpen ez a komponálás, amikor miután rájöttél, hogy leírtad az ét, utána volt egy olyasfajta dolog, hogy akkor megfogalmazni dolgokat ebben, vagy csak ez a kódfejtés jellege volt az ítnek?
Ez volt, ez az egyik rétege, és mai napig így ketté ágazik lényegében, ez így bennem, hogy nyilván van ez a rétege, ez a tudatos, ilyen szerkesztett, ötlet alapú, koncepcionális hozzáállás, meg van a teljes improvizatív dolog. És akkor én abban azért inkább abban mentem el aztán sokáig így gyerekkoromban, hogy és nem, a jazz az annyira nem, úgy nem érdekelt, úgy szólt otthon, úgy hallottam, de hogy nem az a fajta improvizálás érdekelt, hanem hogy ilyen, ezek a nagy trippek, hogy az ember úgy 4 órán át, akkor valahol éppen tart, és akkor 1 óráig most csak ezek szólnak. És aztán, szóval inkább ilyen jellegű dolgok kezdtek el érdekelni, és ezért ott egy időben meg is szűnt az, hogy én ezeket notáljam, mert úgy most ezen nem tudok mit leírni.
Aha. De és ezek szerint ezek, amikor a kezdetekben ezek inkább érzelmi feldolgozású dolgok voltak, vagy volt valami, ami nagyon érdekelt, mint tudom is, ilyen szimpla, például, hogy utána egy 4/4 nagyon érdekel, vagy 3/4, vagy egy lüktetés, vagy nem tudom is, tehát, hogy vagy struktúrák érdekeltek, hogy ilyen formában, vagy tehát, hogy
az
milyen?
Idő, ami leginkább érdekelt, az mindig ez a hogy nem is ennyire feltétlenül, hogy akkor most miért izgalmas, ha 7-8-ból átváltani 6-8-ba, és hogy az kevésbé. Inkább az, hogy ilyen nagy terület, szóval ilyen nagy intervallumokat hogy lehet kitölteni.
Időintervallumokat.
Igen, nagy időintervallumokat, és hogy azok, mit jelent egy gyorsulás mondjuk fél óra után. vagy hogy az mit eredményez.
És ez kisgyerekként már ilyenek érdekeltek?
Igen, igen. És még nem volt, félig tudatosan már. Hát most nyilván jobban meg tudom fogalmazni, de igen, szóval én azzal nagyon ott foglalkoztam, hogy akkor most így, most csak ezt csináljuk, vagy, és akkor azután mit eredményez. És aztán hirtelen megszólal mondjuk egy Mozart szonáta részlet, aztán elmegyek egy másik irányba, és hogy mit... Tehát ilyen kollázsok, meg ezek úgy érdekeltek.
Akkor ez gyakorlatilag ez inkább egy ilyen reflexiós improvizálás, tehát hogy az figyeled abszolút egyfolytában, mint amit csinálsz.
Igen.
És nem az van, hogy akkor most kutakodjunk, hogy merre megyünk, hanem hogy azt hallgatod, hogy ez merre megy, és akkor reflektálsz arra, hogy mi lenne, ha ide most bedobnék egy kavicsot, mi lenne, ha ide itt
igen
most...
Aha. Szóval sokkal inkább ebből az irányból jött így az ösztön, hogy innen fogtam meg, és kevésbé onnan, hogy akkor mondjuk van egy hatalmas könyvtár otthon, és akkor én elkezdem így sorba szisztematikusan átvenni a zenetörténetet, és elemezni, és analíziseken keresztül megértve én magam is hozok egy darabot.
Tehát mondjuk nem példák irányából érkeztél igen, bele a dologba, hanem kutakodás.
Rengeteg, de szólt a zene mindig, azokat mindig hallottam, és akkor inkább abból, ja, hogy ez ilyen. És akkor ezzel mit lehet kezdeni? Ez engem mennyiben érint?
És emlékszel olyan hatásra, milyen elsőprő hatással volt rád, amikor hallgattad?
Hát a Beethoven szimfóniák voltak ilyenek, amik tulajdonképpen később, ma már egy, szóval mit zenék, úgy, és egyáltalán az a világ ott, ez engem úgy különösebben nem érdekel már, de ott egyszer az a hangerő, az valami, és az energia, azért ez, nem tudom, nagyon, nagyon korán, és akkor azokat úgy az elsőtől a kilencedikig aztán egybe sikerült. Az úgy mondták, hogy úgy nem vettem le a felhallgatót. Azért az ott több óra.
Igen.
És akkor kicsit úgy ott ragad az ember, mint hogy a Star Wars nézés közben. úgy hirtelen már vége az egésznek. De az is úgy, tehát az egy olyan élmény volt, hogy így tud valami menni, hogy egy ilyen energiával létezik zene, az nekem ott egy nagy, nyilván egy ilyen hirtelen felismerés volt. Hogy...
De ezek az, amit most mesélsz, az gyakorlatilag inkább energiáról szól.
A Beethoven ez csak energiáról. De hogy az nem értettem, mi történik, azt értettem, hogy most levegy, most valami nagyon feszül, most kirobban valami. Most...
Szóval ott de hogy az improvizálás is valami ilyesminek kell lennie, mert ott is gyakorlatilag, amikor mondod, hogy az érdekel, hogy lesz gyorsabb, meg nem is, az is egy energetikai
igen
dolog.
Igen, hát erre ez a válasz akkor, hogy igen, de ezek tényleg nem tudatosan érdekeltek akkor, hanem hogy ez volt az elementális kapcsolódásom a zenéhez alapvetően. Aha. És aztán utána, nyilván a zenetanulás után is, és már egészen későn jött már a konziba, amikor jártam, hogy akkor én engem valójában mi érdekel, és mi tehát ott kezdett el nálam tudatosodni, és korábban szinte egyáltalán nem.
Aha. És amikor te elkezdtél tanulni zeneiskolába, hogy akkor már evidens volt neked, hogy te zeneszerzés irányában mész, tehát hogy minden, ami a zenealkotás irányában, vagy pedig volt, hogy akkor te zongorista leszel, vagy nem?
Nem, olyasban. Szóval ez nagyon korán kiderült, hogy ez egyáltalán nem érdekel.
Az előadó művészet van.
Igen. Hát hogy kielni valamivel, tehát előadni valamit, vagy megmutatni valamit, én mai napig tök szívesen játszom, de az, hogy nyilván ez a klasszikus repertoárt előadó ember, 150 ezredikként, én nem is gondoltam magamról ennyit, hogy én erre képes vagyok, meg egész egyszerűen messze menő lusta vagyok ahhoz, hogy én azt a napi 6-8 órát... Nem, én ezt nem éreztem sajátomnak, de abszolút respektáltam mindenki. Rengeteg ember vett körül, akik ebbe az irányba mentek, és hát láttam azt a munkamennyiséget, hát mondtam, hogy hát nektek nagyon jó.
És ezt nem gondoltad akkor még, hogy a zeneszerzésbe is bele kell rakni ezt a munkamennyiséget?
Egyáltalán nem. Ez volt egyik tévedése, hogy azt hittem, hogy ez menni fog, és aztán persze rájöttem, hogy hát azért kell. Csak azt meg ugye nem munkának élem meg, és ezért nem sose éreztem azt, hogy most bele kell halni valamiben. Nyilván színházban többször, amikor kész kell lenni valamivel, de ott sem rossz, csak ott érzem, hogy ja, akkor ez most tényleg munka, mert most nekem 2 órám van, és egyszer muszáj megcsinálni valamit.
Világos.
De nyilván, amikor saját darabokkal foglalkozik az ember legalábbis, én hát az esetemben, aki ugye nem ebből él, szóval nekem azért hobbi sikerült az, hogy hobbi maradjon a zeneszerzés ilyen értelemben. Ezért tök jó, hogy megengedhetem azt magamnak, hogy most pont annyit foglalkozom vele, amennyi érdekel belőle.
De hogy ez az egész alkotás, hogy ez a kódfejtő dolog, szóval, hogy ez aztán később ugye, mert hát aztán rendes iskolák épültek fel erre Amerikában is.
Ja, igen.
És mindenfelé, hogy tulajdonképpen ilyen kódfejtésként, hogy akkor csinálnak saját kódokat, amiket később, tehát ez egy...
Igen.
Ez nagyon izgalmas. Igen. Viszont akkor viszont hozzá meghallgatnak az első zenét, ami a kódfejtés az elég közel is tud lenni. Méghozzá ez a Biebernek a Batája nevezetű darabja lenne, ezt te ismered egyébként?
Justin Bieber.
Jaj, Tomi, imádom, jó, igen. Köszönöm szépen, sok a popújság itt körülöttünk, azért kérdezett, igen. Nem, ez nem a Justin Bieber, viszont egy kicsivel korábbi, de biztosan
szerintem hallottam, igen.
És ez a Bieberből meghallgatunk az elébe, ugye sok kis tételből áll össze, és ezt meghallgatjuk, aztán majd elmondom, hogy
jó,
miért is,
szuper.
Miért is hoztam.
Right.
Igen. És egy papírlapot rak a húrok közé, és attól úgy zörög, mint ahogy ez engem.
Azért, igen. Gondolok azt mondani.
Hogy olyan legyen, mint a dob. És még sok tételen keresztül.
Ez nagyon hálás vagyok ezért.
Igen?
Igen, mert valami ebből nekem valaha, főleg ott az a második, az úgy rémlik, hogy valami ilyen, de hogy ez, Leo, most mindjárt hazamegyek. Ez nem, most ez így, ja.
Igen, ez nagyon modern fogalmazás igazából, és igazából ugye Dargai Marcival válogatjuk a zenéket mindig, és olyan Marcival az is gondoltunk erre, mert hogy a zenétre viszont pont szerintünk ez, nagyon is jellemző ez a fajta, amit egyébként az előbb mondtál is, hogy megy az időben, és ez is olyan egy teljesen más anyag, és akkor megnézzük, hogy ez hogy hat. Utána jön egy következő, az egymáshoz való dolgok egyszer csak így összeresztesz dolgokat, hogy akkor az most mit ad ki. És hogy egyrészt azt akartam, hogy mennyire tudatos ez nálad, mert azt gondolom, így az előző elmesélésed alapján, hogy nagyon is, de hogy mi az, ami téged ebben ennyire izgat?
Nem, pontosan mi, de hogy egymás mellé.
Igen, hogy egymás mellé rakózgatunk anyagokat, és azt nézzük, hogy az hogy ütközik egymással.
Aha.
A tektonikus mozgások.
Ja, értem. hogy én ezt csinálom?
Hát, hát nagyon sokszor lehet ezt érezni, de remélem, hogy van egy nagy felület, és egyszer csak jön egy, mint egy homlok egyenes valami más dolog.
Igen, igen, sajnos ez engem azért sokszor zavart. Uh-huh. Mindig valami, tehát ma már ezt elfogadtam, hogy valószínűleg ez valami személyiségbeli dolog, uh-huh. hogy van egy kényszer, vagy túl nagy hatás volt Beethoven és Carl Philipp Emanuelben a zenéje gyerekkoromban, hogy ezek a nagyon erős kontrasztokra épülő.
Igen.
Hogy igen, ezt értem is. Az, hogy ez mennyire tudatos ez?
Vagy? Például, igen, vagy hogy ez érdekel ennyire, hogy ezek így mindig megjelennek, tehát hogy...
Valószínűleg az van, hogy mindig is volt problémám azzal, hogy egy meglévő anyagnak a mélységébe valahogy teljes mértékben itt meglássam annak a mélységét, és azt kifejteni
alatt?
Úgy, hogy én azt egy egésznek tudjam látni. Sokszor az van szerintem, hogy egy adott zenei anyagot konkrétan megunok, és idegességből ráteszek egy másik teljesen ellenkező. Szóval valójában én hiszek benne, hogy a rondó az így alakult ki, hogy türelmetlen emberek elkezdtek zenét írni. De nem most persze viccet félretéve, hogy sokszor van az, hogy egész egyszerűen egy konkrét zenei anyag van, azt érzem, hogy itt most akkor kontrasztálni kell valami mással, azért, hogy megértsük ezt az elsőt, vagy nekem van valami belső problémám azzal, és tényleg ez az alapja ennek, hogy azoknál a daraboknál, ahol ez van, hogy van egy adott zenei anyag, és aztán jön egy másik, aztán visszajön az, vagy valami, mert ezek az ilyen tektonikus építkezés dolgok, ezek egyértelműen azért vannak, mert nem tudom kifejteni azt, ami eleve van. Vagy túl rövid lenne, és az meg zavar.
De teljesen értem, amit mondasz.
De nagyon furcsa. És aztán szerencsére vannak olyan dolgok, amikor egy ötlet lesz önmaga, és akkor az úgy kifejtődik viszonylag gyorsan, és ott például azokban nincsen ilyen jellegű dolog, de ez tényleg sokszor van.
De ez nagyon érdekes kifejezés, amit használ, hogy az anyagot nem látod mélységében. Ez mit jelent, hogy az összefügg?
Nem látom azokat a lehetőségeket benne, amiket rejt. Aha. A saját ötletemben.
De itt valami fajta ilyen fejlesztősdékbe gondolkozol? Tehát hogy van egy ötlet, és akkor ezt erre is ajta lehet fejleszteni, mert az is egy lehetőség, amiről beszélsz, hogy ez megy, és egyszer csak egy nagyon kontraszt anyagot beálltok, az is ennek az anyagnak a lehetősége.
Hát ha úgy nézzük, igen, csak igen, nem, én inkább úgy értem ezt, hogy a mélysége, hogy azok a, mondjuk van egy ötlet, egy absztrakt ötlet, és hogy annak a kifejtése, abban még több lehetőség van, és most már arra gondolok, hogy ilyen motivikus fejlesztéseket, az valahogy viszonylag korán már elkerült, hogy abban gondolkozzak zeneileg, hanem inkább az, hogy hamar feladom azt az ötletet, és rögtön egy másikat teszek mellé, és inkább, és igazad, hogy aztán az is kifogadni hát, egy hogyne, harmadik hogyne, ötletet,
igen.
Csak sokszor az már nem azért van, mert én azt úgy képzeltem el.
De ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert amikor azt mondod, hogy túl lusta vagyok hozzá, vagy hogy megunnom, meg ilyesmi, hogy végülis akkor ezeket, ha tudja az ember magáról, akkor ezen tud uralkodni.
Hát most már igen, na de én mondjuk ezt azért sokáig nem tudtam.
Ja,
mostanában már ez tudatosra vált, és azóta körülbelül pont azóta nem írok kb. Zenét.
Jaj, de szép, nagyon szép. Aha.
Nem, egyébként dolgozom, csak most egy kicsit tényleg pont emiatt egészen máshogy. Szóval most nagyon sok munkát fektetek abba, hogy lehet tényleg egy ilyen monomániásabban egy anyagból dolgozni, és tényleg az fontos szó, hogy nem úgy értem tényleg, hogy van egy motívum, és akkor annak a különböző variációi.
Igen.
Hanem egész egyszerűen az a zenei gondolat, amit kitalálok, hogy maradjak benne abba, és tulajdonképpen annak a testét feszegessen, mint egy ilyen plazmát,
aha.
És ne ugorják át egy másikba.
Aha. Amikor elkezdtem utána kutakodni az interneten, na. Hál' Istennek szinte semmit nem találtam.
Jaj,
ez csodálatos. Tehát az, hogy valaki annyit is, mint én, és gyakorlatilag egy darab interjút találtam, amiben egy kicsit foglalkozott a zeneszerzéssel, és azt az öt sort azt el is hoztam. Az összes többiben legfeljebb színházi dolgokról mesélget. De ott sem zenén keresztül vagy ilyes, szóval majdnem, hogy meg sem említett. Tehát, hogyha nem tudnám rólad, hogy te zeneszerző vagy, így csak így elolvassam, ezért el nem tudom képzelni. Ezt én nagyon lenyűgözőnek találom, hogy a zenéről, a zeneszerzésről gyakorlatilag nem nyilatkozol, ami is az interjúi száma...
Hát ez egy magánügy,
ami is az interjúi száma legalább 5, ami elérhető, szóval meg is aztán a külföldi oldalakon is kerestetek, és sehol semmi csodát. Ezt respekt. Tehát és ebben viszont azt írtad, amikor a zeneszerzésről kérdeztek, hogy leírom, ha valami eszembe jut, Hallok valamit az utcán, a forgalom változó sűrűsége, ahogyan mennek az autók, a hangok és a szünetek váltakozása. Ez mind végtelenül inspiráló, ha valami épp fejbevág, abból csinálok egy darabot. Ezek azok a dolgok, amelyeket az ember azért csinál, mert szeret élni. Imádom a hangokat, ahogy egymás után áramlanak, és jó néha meghatározni, hogy milyen módon sorakozzanak.
Na jó, hát ez...
Ez mind te mondtad.
Ez ilyen nagyon szépen hangzik, van is benne igazság, és közben szerintem kb. öt dolgot próbálok egyszer elmondani. Így egy van. Mondatba.
És ezért gondoltam, hogy ezzel szembesítelek is, hogy beszéljünk
erről. Még az élet szépsége is benne van, végképp nem értek, hogy de hát persze, biztos akartam valami nagyot mondani, de nem hazudtam. Tehát az a tény, hogy engem végtelenül lenyűgöz az, hogy szólnak a dolgok, és én azt tényleg struktúráknak hallom, vagy struktúráltan hallom, az
egész elképesztő. Itt egy kicsit ragadjunk le, mert ez lett volna az első kérdésem, hogy magyarul ezek a struktúrák, amiket találkozunk az életben, és ez lehet akár az utca, de gondolom ez ugyanúgy lehet egy kutyaugatás, ugyanúgy lehet a busznak a töfögése, bármi lehet az égvilágon, igen. De hogy ezek a struktúrák, ezek benned beindítanak ilyen művészi...
Egyértelműen, persze, hiszen ez maga a... Tehát, hogy tulajdonképpen az van, hogy ez van, tehát a zene az van, az létezik, és akkor ha éppen odafigyelek, akkor azt hallom. Azt a részét. Tehát én abszolút így élem meg. És nem is feltétlenül zenében, tehát hogyha lerak egy valaki egy ilyen asztalra egy poharat, maga ez az esemény, ezzel a hanggal, ezzel a színnel, ez abszolút kivált bennem egy elképesztő drámai dolgot. És utána mondjuk attól függ, hogy ennyi szünet jön, és mondjuk te mikor rakod le, és én órákig el tudnék ezzel szórakozni, nézve is, de csinálva is, és akkor sokszor pont ezekből indul ki egy darab, hogy mondjuk ez átkerül ide, akkor kijelölök 3 pontot egy asztalon, 2 ember jön még 2 pohárral, aminek különböző hangja van, és akkor az a darab, hogy nyilván ki van találva egy olyan struktúra, hogy kerül ez oda, az milyen kombinációkat fog eredményezni, és az kijön egy ritmus. Persze, ezeket csinálják emberek, csak hogy ez engem mindig egyértelmű volt, hogy én erre tudok figyelni. Tehát ez az, ami, hogy egy ilyet látok, vagy ilyeneket hallok, akkor a figyelmem az kizárólagos lesz hirtelen, és akkor ezt hallom. És ez valahogy ad egy abszolút zenei élmény.
De ez tulajdonképpen, ahogy most így mesélsz erről, egy felfedező mentalitás, nem?
Ja,
tehát, hogy mindent megfigyel, mint a Leonardo annak idején, hogy ilyen kis emberekhez hasonlítsa téged. hogy neki a megtiszteltetés. Hogy a Leonardo is ugye ez volt egy folytában nyitott szemmel járkált fogjába, és csak megfigyel dolgokat, leírta a meglátásait, és abból aztán tudott alkotni és alkotni. Ez valami ilyen gyűjtögető élet volt, nem?
Abszolút. Ez teljesen így van. És nyilván ez nem az irány, ahol az ember, ugye itt ugye a zene abban a hagyományos értelemben, hogy az emóciókat hivatott kifejezni, egyikét vannak, tehát egy Mahler második szimfóniának, mondjuk egy fináléját meghallgató, ez egészen durva dolgokat vált ki. Csak ugye az, én valahogy nagyon furcsa, mert ugye az a zene, az nekem nem ez a zene. Szóval, hogy nálam tényleg kettő fajta
dolog. Ezt kicsit meghatározzuk, hát az a zene, ez a zenét?
Hát az, ugye azt értem a hagyományos zene alatt, hogy attól, hogy van egy dramaturgiája a dolognak, ami tudatosan arra vállalkozik, hogy egy költői mondani valót átadjon, és mondjuk eredezik már 300 éve, és csúcsosodik mondjuk így a nagy romantikában, akkor az mondjuk egy ívnek a vége. Eleve zenetörténeti szempontból is, meg eleve az a fajta, a szimfonikus, nagy romantikus zene, az valahonnan valahová tart, az egyfajta dolog, és az egyfajta módon tud zeneileg gondolkozni. Ami egy egészen más, nyilván, mint aztán később a 20. századnak, főleg a második felében mondjuk az amerikaiak által. Szóval, hogy egyszerűen nem ugyanazt a katarzist hozza a két dolog. Szóval én soha nem fogom azt érezni egy Feldman második vonós négyes után, mint amit Mahler 8. szimfóniája után, pedig mind a kettő egy méretes darab. De nyilván egy egész más dolgot talál el az emberben. Az egyiknél az okozza a katarzis, hogy beleszületünk ebbe a nyugati civilizációba, a magunk hagyományaival, és egyszerűen azt eresztjük át magunkon. A másik dolog pedig szerintem a teljesen letisztult ős állapota egy agynak, hogy mondjuk pont ezeket látja a zenének. Szóval, hogy ilyen értelemben van szerintem kétféle, vagy lehet, hogy még több is, de ez biztos, hogy egymást két eltérő zenei megközelítés.
Ja. Mert így és aztán még azt mondom, hogy ha valami épp fejbevág, akkor az gyakorlatilag ez nem? Tehát hogy a megismerésnek a fejbevágása, hogy csak rá is valami nagyon alapvető dologra.
Igen.
És akkor abból indul el valami fajta alkotó folyamat nálad, hogy azt, hogy lehet így csinálni, úgy csinálni, amúgy csinálni.
Abszolút. Igen. Meg egyetem maga az, hogy hogy akkor ilyet lehet, akkor miért ne lehetne azt is, hogy. És akkor
de ettől még az abstrakción, amit az előbb is mondtál, hogy amikor az eredeti, hogy amikor úgy mondta az eredeti season assessment, tehát amikor nem ennek eszébe jut egy gondolat, egy F meg egy G, és azután, de ez még ugyanúgy létezik a dolog mellett, csak ezek nagyon tudnak rá hatással lenni.
Igen, igen, hát azok már egyre kevésbé létezik, de az nem jelenti azt, hogy semmilyen eltávolodás nincs bennem. Tehát nagyon szeretek leülni a zongorához, és improvizálni szép dolgokat akár, vagy csak valahogy annak a szükségét nem érzem, hogy azokat leírjam, mert nem tartom érdekesnek. Magam számára igen. Meg még az is tök, hogyha emberek vannak, együtt játszunk, egymásnak játszunk, de nem tudom azt műalkotásként felfogni, hogyha már ilyen nagy szavakat használunk. Szóval egész én azokat dokumentálom, amik engem érdekelnek, és azt gondolom, hogy ez másokat is érdekelhet, és ez úgy legyen meg, uh-huh. hogyha már mondjuk én nem vagyok. Uh-huh. Az erre használom a notációt. Uh-huh. Meg nyilván a munkámban, a színházban ott néha muszáj, hogy leírjuk, mondjuk egy zenészel kell játszom valamit, akkor azt le kell írnom, de egyébként tényleg csak nagyon módjával írok le dolgokat, amik...
Aha. Ja. Az a kérdésem, hogy is amikor a leírtad, hogy megmaradjon, annak mi vajon a célja, hogy mit érsz azáltal, hogy ez megmarad? Hogy ez valami fajta ön életmű építése?
Hát valami kell, hogy,
vagy tehát, valami, hogy szükséges.
Hogy ne adjuk föl teljesen, és ne süllyedjünk el a teljes reménytelenségbe és céltalanságba. Egy célt azért az ember jó, hogyha jó indulattal is, de hazudik magának. Szóval, hogy muszáj, hogy igen, hogy engem az, és persze tudom, hogy rajtam kívül az a egy vagy két ember, akit ez érdekel, azok majd felváltva adjuk körbe ezeket a kottákat mondjuk, de ezt kell hinni, valahogy azt érzem. Nem nagyon van más, amit úgy...
Itt van egy, amire kihallok szavaidból, tehát a teljes reménytelenség állapotában vagyunk?
Tehát nem csak most, szerintem, hát egy olyan dologgal foglalkozunk, ami szerintem körülbelül mindig is ennyi embert érdekel. Az a baj, hogy annyira absztrakt, ami legalábbis engem érdekel a zenében, hogy ez már olyan szinten elvont és megfoghatatlan, hogy én se csodálkoznék, hogy ez senki. Szóval nem nagyon lehet velem itt kezdeni. Szóval, az egy ilyen agyraható, ilyen, vagy valami nagyon-nagyon erős nyitottságot feltételez a hallgatótól, vagy a befogadótól, amit én nem feltétlenül várok el mindenkit. Uh-huh. Nem is lehet, tehát most bejössz az utcáról egész napos munka után, és akkor egyszer csak egy ügyele is hallgass egy ilyet, hogy hát most tényleg, hogy biztos mindenkinek van ennél jobb dolga, gondolná az ember. Ugyanakkor, hogyha te felkészülsz rá, és egy óráig már kiüríted az agyad, és azt mondod, hogy most ez lesz, és erre trenírozod magad aznap, mondjuk, hogy lesz egy-két órás ilyen egy ilyen program, ahol egy ilyen dolgot be kell fogadni, akkor szerintem egyébként sokkal több ember tudna eljutni ennek az öröméhez is. Csak nem abban a világban élünk, vagy nem olyan tempóban élünk, szerintem, uh-huh. ahol most lehet.
De tulajdonképpen ez akkor hasonlít valami olyasmihez, mint a, és ez most nem az egyházi értelmevő, de valami szakrális dologról beszélgetünk.
Ez egy nagyon jó szó.
És most nem az, hogy most a katolikus egyháznak mi kell, hanem vagy bármilyen egyháznak, hanem ilyen szakrálitásos dolog. De akkor gyakorlatilag ez a barokk előtti zenék, vagy a, igen, tehát ilyen, azoknál ugye van ez a fajta, vagy ahogy mit tudom, egy Gregoriánt, ha 40 percig hallgatsz.
Igen.
Tehát, hogy jó, ez a fajta agy ez hát nem agymos. Agymosás miért? Szóval hogy lehet szépen mondani? Gondolkozás zenén keresztül? Igen, agymosás jó értelemben. Tehát, hogy ez a fajta, amikor kimos téged, ez az átmosnak ezek a dolgok.
Hát igen, és vagy a tőlünk keletebbre lévő civilizációk és társadalmaknak a zenéi, nem is kell a múltba visszamennünk feltétlenül, hogy ezt az élményt. Igen, ez egy szakralitás, de nekem a zeneszerzés az. Meg a zene hallgatás is, amikor mondjuk egy ilyen úgynevezett kortárs zene, még mondják ezt?
nem olyan régen hallottam ezt a kifejezést.
Igen, nem olyan lehet máshogy kifejezni, szóval azok a zenék, amik ma íródnak, nyilván azt is csak úgy lehet befogadni, mint egy szakrális élményt, mert...
De akkor ember, akkor ilyen szempontból viszont az alkotásodnak van egy nagyon is gyakorlatias elképzelése, hogy ettől jó lesz. Annak, aki hallgatja, tehát hogyha elmélyül, én és rászánja az időn, akkor onnantól valamifajta olyan épülés van, ami nem feltétlenül az érzelmi épülés.
Mint és nem is feltétlenül intellektuális épülés, igen. És nem is az van benne feltétlenül, hogy hú, milyen érdekes megoldást választott a zeneszerző.
Igen. Vajon, hát, hogy oldja meg ezt a kettős
fogást? Hogy oldja meg ezt a kettős fogást, és ugyan már láttunk ilyet Bartóknál, de hogy ilyen új megvilágítások. Szóval ez valahogy ennek a történetisége úgy sosem érdekel. Nyilván van része, ami érdekel, de hogy nem ebből indulni ki, hanem az, hogy maga az, hogy egy legegyszerűbb mód, primér módon egy élmény, aha. legyen. Valami, ami még nem, ami ilyen újszerű. És tényleg ez az újszerűségre való vágy, ez egy kicsit nálam ez egy kényszeres dolog, szóval egész egyszerűen nyilván saját darabjainál is nem mindig valami a másiktól, előzőtől eltérő valami mást kell csinálni, vagy egy ilyen kényszer. Szóval valahogy nem sikerült ilyen műfajba maradni.
Igen, tehát amelyek, hogy ilyen élményközpont, tehát hogy élményközpontú élet, ha igen, tetszik, tehát igen. Hogy élménytől élményig.
És nyilván ez nem elválasztható egy ember életétől.
Persze.
Szóval, ahogy él. Szóval csodálkoznék, hogy egy ilyen élet mellett mondjuk egy ilyen szimfóniákat írnék egymás után, elképzelhetetlen, mert nem érdek, mert nem olyan vagyok. Szóval, hogy szerintem ez azért sokszor ennyire egyszerű, hogyha megnézzük valakinek a habitusát, vagy a személyiségét, abból azért nagyon sok fakad már, hogy körülbelül milyen lesz az ő alkotás, hogy zajlanak majd ezek a folyamatok, amikor alkot, vagy egyáltalán milyen a zeneszerzői habitusa. Ez általában összefügg szerintem.
Biztos, hogy összefügg, persze. Igen. Általában vagy ellene mennek.
Vagy kompenzáció.
Vagy kompenzáció, vagy pedig...
Igen, abszolút. Aha. Tényleg olyan is, mennyi van?
Mert nagyon sok van, igen, és minden három mást akar mutatni magáról. Igen. Viszont meghallgatunk valakit a másik zenét, aki mindig is ugyanazt akarta magáról mutatni, mint amilyen, és nagyon sokszor már mondtad, úgyhogy nagyon örülök neki. Feldman fogunk hallgatni. Feldman méghozzá Rothko Csapelt fogunk belehallgatni, az utolsó 3,5-4 percét.
Jó, ez nagyon jó lesz.
Azt szeretem még. És a Rupert Huber vezényel, Barbara Mauer brácsázik, és a Vocal Ensemble Stuttgart fogja.
Szerintem ezt nem is.
Na, tessék, na most figyelj. Thank you. Hát így. Ez egy hosszú darab, de ennek a vége.
Ennek a vége. Azt hiszem, a Fellman darabok végeinél nincs megrendítő dolog. Mert ugye egyszer csak ugye, olyan jellegéből fakadóan, ugye nem? Mi ahogy nincs, nem aranymetszésben és katarzisokban gondolkozunk egyszer. Attól, hogy több óra után csönd lesz, az valami elképesztő. Az maga ad a legnagyobb dráma. Nagyon érdekes. Tehát simán fölér egy ötödik szimfónia fináléval, ahogy ott nem tudja befejezni, vagy több igen. percig a Beethoven.
Igen.
És hogy ugyanazt az űrt hagyja maga után. Nagyon érdekes.
Mi az, ami ennyire megfog téged a Feldmanba? Az, most is már benne vagyunk, csak hogy mi az még, amikor találkoztál vele, akkor mi volt?
Nagyon érdekes, mert most is a parketta mintázatát néztem közben, mert hogy ahogy, szóval, ja, hát így ez. ő is a szőnyegekről, ahogy beszél. Hát az, ez azért így nagyon nehéz, hogy mi az.
Ami... Nem, csak ilyen, amikor találkoztál vele annak idején, mert gondolom, hogy volt egy első találkozásod.
Későn, igen, ott a Zeneakadémián többen egyszerre találkoztunk ezzel. Megint talán valami tévéműsor, Simon Rattle vezetett egy ilyen tévéműsort egy időben, ahol ilyen 20. századi zenékkel foglalkozott, és ott volt valamelyik darab, szerintem a Piano and Orchestra, aztán azt hallottam először. Hát ez a felület. Uh-huh. Tehát az, hogy egy anyagot látok, vagy ez egy teljesen vizuális gondolkozás. Abból a szempontból, hogy tulajdonképpen van egy pillanat, amiben bele vagyunk zoomolva. És hogy ez a fajta nem... Egy vertikális mozgás az addig megszokott horizontális gondolkozáshoz képest. És ez nekem teljesen új volt, én Cage előtt ismertem meg a Feldman, már hogy Cage már ismerte őt, de nem úgy előtte, hanem
köszönjük
hogy mielőtt Cage-et megismertem volna, Cage zenét. És az egy elképesztő élmény volt, hogy nem is teljesen mindegy volt, hogy most ez egy 5 órás darab, vagy egy 1 perces, valahogy mindig ugyanazt az élményt adta, hogy nem... valahogy nem úgy telik az idő, mint amit megszoktunk, hanem itt valami egészen más dolgot kell benne felfedezni. A van, és a nincs. Tehát vagy szól valami, vagy nem szól valami. És hogy ez nyilván egy banális mondat, amit most mondtam, mert minden zene vagy éppen szól, vagy éppen nem, hiszen szünetek és hangok sorozatából áll. De hogy itt ennek formaalkotó jelentősége van, hogy valami szól éppen, vagy nem szól, és hogy mennyi ideig az időtartama egy hangnak. És nyilván az, hogy a hang, mint esemény, ez egy teljesen új dolog volt nálam. És nem egy valamiből következő hang, ami az előző a történetiségét viszi tovább, és annak van egy ilyen plusz rétege, hanem ez a rétegtelenség, ez nagyon tetszett, hogy nincs mögötte költészet, nincs mögötte semmi olyan, amihez képest ez van. Uh-huh. Ez az, ami. És ez az amiság, ez nagyon tetszett. Aztán persze sokszor eltávolodtam én ettől, szóval nem volt ez ennyire, de mindenképpen meghatározó volt abban, hogy aztán később amiket én is, amiben én elkezdtem gondolkozni. Abszolút.
És amikor tétezzük fel, hogy egy ilyen hasonló szerkesztési darabot írsz. Uh-huh. Hogy akkor is ugye azt mondod nekem, ugye, hogy nagyon hamar rájössz ezekre a dolgokra, és hogy kell képzelni, hogy te ez a fajta úgy alkotsz, hogy akkor így játszogatod magadnak állandóan, nézegeted, hogy merre megy, stb. Vagy egyszerűen hosszan gondolkozol, nézel ki a fejedbe, és egyszerűen a komponálás magad már csak egy leírási folyamat.
Hát nagyon sokszor ilyen algoritmikus módon csinálok át a 80%-ba a zenéket. Szóval az, hogy hát nyilván kipróbálom azt, amit kiad.
De hogy kell neked a fizikalitása a zongoránál a kipróbálásnak, hogy nem fejben történik a dolog, és egy
bizonyos
ilyen...
Bizonyos dolgoknál, igen, hogy mondjuk egy dolog, hogy szól, azt kipróbálom, de ottán már nem viszem tovább. Szóval olyan nincs, hogy tovább játszom, és akkor ez így folytatódjon, hanem kipróbálom, hogy ja, akkor ez benne lesz, de teljesen máshogy lesz benne, ez úgy lesz benne, hogy ennek az akkordnak a hangjai fognak átalakulni mondjuk a dallammá, vagy azok fogják az időtartamat meghatározni, és akkor ez az akkord különböző módokon majd végigcseng ebbe a darabba. Tehát uh-huh. Inkább az, hogy kipróbálni egy ötletet, és abból aztán az ötletet viszont egy hát különböző procedúrákon keresztül vezetni, amit ilyen algoritmikus módokon oldok meg, vagy szoftverrel, vagy annélkül papíron, de hogy mindig valami rendszeren át.
És hiszen... neked van valami nagyon, amikor elkezded, vagy amikor már realizálódik, hogy mi az alapötlet? Ez most tök mindegy, hogy eszedbe jutott négy hang, vagy pedig éppen a buszok, ahogy jöttek egymás után, teljesen értem. De amikor van már egy alapötlet, akkor általában ehhez kapcsolódik, realizálódik neked valami rögtön valami struktúra, vagy nagyon figyelsz az anyagra, hogy az merre akar menni, aztán már
a második. Igen, szóval valahogy, hogy azt abból próbálok indulni, hogy az mit ad, merre viszi magát.
Tehát nincs, annyit nem megetted a Beethoven-t, hogy nincs ez a Beethoven-i, hogy itt 30 ütem, ez túl...
Igen, nem, ez nincs. Sőt, valószínűleg azt kompenzálom, ezt az erős gyerekkori élményt, hogy azt ne legyen. De nem, de úgy egyébként sem érdekelt. Nem, mindig zavarba voltam, hogyha én meg akarom határozni, hogy merre menjen a zeném. Uh-huh. Szóval egyszerűen nem, nagyon dolgozom az ellen, hogy én írjam meg. Ez egy ilyen hülyeség, tudom, de hogy...
De egyáltalán nem.
Vagy nem, ez egy hülyeség, csak ez is egy ilyen attitűdbeli dolog, hogy én nagyon sokat szenvedtem egy időben azért, mert írtam a darabokat, és hogy ez nem jó, legyen inkább így, és akkor így én döntöttem el, és valahogy nem is lettek ezek jók. És akkor néha meg egyszerűen így, ja, hát itt van. Hát most már csak gyorsan leírom, de hogy már ott van. Tehát megvan az ötlet, és valahogy ezeket tartom meg, vagy ezért van meg egy iszonyat kevés darabom valójában, szóval nem is tudom. Kb. Két kezem meg lehet számolni, tényleg, ami mondjuk úgy valamilyen is, amit én sajátomnak érzek, és aznak az eredményét még ma is akár meg tudom hallgatni, hogy ez nagyon jó. Abból kevés van, de azok pont ezek, amikor ezek az összeállás
együtt. Tehát sokkal inkább azt gondolod, hogy eszközként viselkedsz a zene kezében, nem pedig az, hogy akkor általad teremtődik a zene.
Igen, nem tudok nagyon mit kezdeni azzal az attitűddel, hogy megírni valami. Volt már ilyen, nyilván, meg kellett írni egy diplomadarabot is, meg van abban öröm, tehát én nem is azt mondom, hogy ebben nincs öröm. Egész egyszerűen nem tartom érdekesnek, hogy én határozom meg. Én nagyon szeretem a véletlen szerepét benne, és most nem a dobókockázásra gondolok, hanem hogy milyen módon lehet a... Hát én nagyon szeretek meglepődni a végeredményen, ami elindítok egy ötletet, bedobom egy képbe, én megírom azt a gépet, hogy ez mit csináljon vele, és ami kijön, az mégis mindig más lesz, de mégis ugyanaz, és ez engem mindig lenyűgözött, és nyilván ezért volt nagy hatásra rám alapvetően Feldman és Kés zenéje, amikor már ezeket megismertem korábban, azért nagyon szenvedtem attól, hogy én mit akarok zenétől.
De gondolom, akkor ez volt egy ilyen jó élmény is, hogy akkor nem csak te de gondolkodsz ilyen.
Olyan felszabadító volt, hogy Jézusom, hát és nem, hogy csak, hanem hogy mennyi ilyen darab van, és akkor ott nagyon megnyílt a... Tehát évekig csak ebben voltam így kb. Így elásva, és aztán pár barátom, azért Szigeti Mátét is nagyon érdekelték ezek a dolgok, és akkor azért ott rengeteget beszéltünk ezekről, megmutattunk egymást a zenéket, hogy ki mit fedezett föl éppen, vagy ki. Hát meg azért ti csináltatok, bocsánat, de hogy azért annak rettenetes nagy szerepe van, amit ti csináltatok a Kisterembe koncerteket.
Igen?
Persze. Hát ott például először rengeteg dolgot ott hallottunk többen. És hát ott többek között ezek ilyen darabok is voltak, meg
Bull,
meg
ugye volt minden, igen.
Hát igen, meg a Bull eztől elkezdett az minden, ami igen. Aztán később kezdett el, ugye az szöges ellentét ennek igen. A gondolkozásnak. Na igen, de a hangzásban meg nagyon rosszul közel igen, van, igen. És azért nagyon érdekelt aztán az is. Szóval, hogy például annak nagyon nagy szerepe volt a Zeneakadémián, ez most csak azért, hogy egy kicsit én is mondjak valami jót, de az például meghatározó volt, abszolút volt, azokat ott előterültek.
Figyelj, és ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert már több egyszerre hangzik el a szádból, hogy mostanában egyre kevesebb, most már alig dolgozom. Miért van ez? Mi ez a nagy visszavonulás? Vagy mi ez a nagy... Vagy sokszor úgy lehet érteni, mintha ilyen leépülés lenne valami. Ja. Ezért, tehát, hogy vagy mi történik
az
most éppen?
Hát lassan úgy is leépül.
Köszönöm szépen, Tomi. Erre a kérdésre vártam.
Nem, semmi, nincs benne ilyen pessimizmus, hogy én már nem. Nem, hiszek az elhúzódó válságokba, és én nem gondolom, hogy az a problémák, hogy egy ember most valamit keres. Biztos vagyok benne, mert elementeres igényem a zeneszerzés, hogy ez mindig lesz, mindig fogok ezzel foglalkozni. Azért mondtam, ha mondtam ezt, hogy mostanában, most valahogy másban van az életem is egy kicsit, és én azt hiszem, hogyha nincs erre időm vagy energiám, akkor én ezt nem fogom erőltetni.
És szabad abban... megkérdezni, hogy miben van az életed, ahogy mi ez a más, ami ennyire kizárja ezt a dolgot, a zeneszerzést?
Hát abszolút praktikus dolgok. Ja, külföldeni élés, akkor igen. Rengeteg színházi munka, amit most igyekszem leépíteni most már azért, hogy ne legyen ennyi, mert egyszerűen ugye ettől az tényleg egy igaz mondás, hogy ez felemészti az ember idegrendszerét, és zeneszerzőként meg ugye kifárasztja az agyadat, mert egy teljesen másfajta dolgot kell csinálni, és érdekes módon az is felemészti azokat a zeneszerzésért felelős agysejteket.
Igen.
És például igen, hogy ezt belátom most már, hogy abból kevesebbet kell csinálni ahhoz, hogy maradjon még kapacitás olyan dolgokra, ami egy az agyad, ami át, hogy át tudjon állni az agy egyáltalán erre. De hogy, szóval nem ilyen katasztrófaként akartam.
Ja, nem, csak mindig mondod, hogy most még egy, még lejjebb, még utána egyfolytában csak ilyeneket mondasz, azért kérdeztem rá, hogy...
Nem, az biztos, hogy még mindig az van, hogy meg kell találni valamit, ami ebben így végérvényesen fog érkezni, és ezt gyakorolni, mert visszakanyarodva a beszélgetés elejéhez, hogy ezt művelni kell.
Igen, naponta.
Igen, és az a durva, hogy ez sokáig hülyeség, ez alkotó művészet. Ez. És az a helyzet, hogy ha nem is naponta, mindenképpen egy rendszerességet ki kell alakítani, hiszen az szüli meg ez nagyon sokszor magát az inspirációt, hogy ez fordítva is működik, és azért ez sajnos igaz, hogy csinálni, ó, ez jó.
Igen.
Szóval nálam egy picit ez biztos, hogy ez most így sorolom, hogy ezzel tudatosabban foglalkozni például.
Aha.
Ja.
De akkor tulajdonképpen egy nagy keresésbe vagy, nem leépülésbe vagy ilyesmi, mert teljesen így lehetett érteni, de akkor szóval egy keresésbe
nem.
Vagy.
Akkor ez félreértető volt. Nem, ez egy ilyen örök keresés, és akkor... Emiatt viszont ez nagyon pozitív élmény is társul hozzá, hogy mindig valamit találok, tehát fele olyan tempóban, mint úgy az átlag. de hogy úgy azért engem ez nem ejt kétségbe, szerencsére.
Aha. Az jó. Igen. Viszont akkor meghallgatnánk téged, ami kijött. Jó, egy olyan darabot. Méghozzá én azt választottam, ezt a Sotto Fondo Musicale per Giuseppe Tartini. Te írtad ezt a darabot hiába. Nézel úgy, mintha nem te írtad volna.
Igen, szép, milyen szép címe
van. Nagyon szép címe van. Igen. Szitás Tamás fog szaxofonozni, Szacker Zsenete harmonikázni, és Németh András zongorázni. Ebből se fogjuk meghallgatni az egészet, hanem egy 3 perc, vagy ilyen majdnem 4 perces részletet fogunk hallgatni.
Jó, szuper. Jó?
És utána majd még beszélünk róla.
Jó. Pont bele a végén.
Nem, hát ez a lényeg. Beszélj nyugodtan.
Nem sem végeztem, hogy ez. Nem, ilyen nagyon élően játszották. Igen. Ezt most, és ennek így nem titkolt.
Mesélsz nekem kicsit erről a darabról? Ha emlékszel rá?
Emlékszem. Ez ilyen teljesen romantikus zene volt.
Abszolút, igen. Éppen ezért is vagyok rá kíváncsi,
mert hogy... végig hazudtam, és valójában egy romantikus...
Nem hiszem, hogy végig hazudtam, de hogy igazából nekem pont ez az érdekes, mert miközben abszolút benne van a Feldmanos, ez a nagy kiterített akkordok is, a nagy tektonikus dolog, ugyanakkor ez meg teljesen pont az ellenkezője a dolognak, ez abszolút a dramatikus, drámai, nagyon európai kultúrkörből származó zene.
Igen, de azoknak azért inkább csak morzsái.
Morzsái, de mégis benne vannak ezek a fölízzások, ahogy
igen,
tetszik.
Meg ezek a gesztusok, ilyen jól ismert gesztusok. Hát ezek valójában nyilván ilyen kiszerelt motivumoknak egy rendszer szerinti újra fölépítése, vagy újra gondolása ez a darab. Egy ilyen 5 percig tartó dominásra, akkor és akkor ott indul el, amikor mit ismer? Ez egy felkérésre készült.
Hogy komponáltad meg, hogy mi volt az alapötlet, amihez képest ez így alakult?
Igen, ott már 3 dolgot kezdtem el, és aztán ez a 4. darab lett, ami aztán végül is ez a darab lett. És hát itt van egy Pirán nevű város, nem tudom, hogy ismered, Pirano, szlovén tengerparton.
Aha, Szlovéniában nem vagyok jó, sajnos.
Igen, és egy kis 10 kilométeres tengerpartja van az egész országnak, az viszont csodálatos, és akkor ott van egy kis város, és ott élt és dolgozott a Tartini, és van is a Tartini tér, és ott áll egy szoba hegedűvel, és azt én nagyon szeretem azt a helyet, hogy hal illat van mindenhol, hogy a tenger. De hát ez most inkább csak egy ilyen szép sztori, nem hiszem, hogy ezért jutott eszembe.
De van.
De benne van ez is.
Igen.
És na, ez például abszolút úgy készült, hogy ez egy, hát nem tudom, ez az Open Music nevű program. Ezt,
lehet vagy, mondani, vagy, tudjuk, igen, hogy mi ez, igen.
Van ez, én abban, hát ez egy iszonyat ilyen agymenés, azt úgy annak a rendszerét megtanulni.
Igen.
De én abban úgy eléggé beleástam magam, és akkor azt hiszem, ennek is sok része, az például azzal készült. És, vagy, igen, de ez nem olyan, hogy ez nem egy program, ami megcsinál mindig valamit, hanem itt ugye az ember, itt te írod meg a programot is. Van egy üres felület, és akkor az ember kitalálja, hogy mit szeretne, és annak a végtelen lehetőségeivel együtt kitalálja magát. Tehát tulajdonképpen ez itt a komponálás ennyi volt, hogy menjen át egy Tartini mű azon a transformáción, ami aztán így egy ilyen szétszedett dolgokat eredményez, és ugye itt a folyamat, ez nekem ez volt inkább, hogy ezt fölépíteni, ezt a rendszert. És utána nyilván ami ebből kijön, azt nyilván le kellett kottázni, de az már egy lezárás.
De itt is akkor tulajdonképpen valamifajta véletlenre
törekedtél. Ennek 1000-valahány száz változata lehetséges, ennek a darabnak. Hát ugye, és itt jön, és azt is utálom azt a részt, el kell dönteni, hogy melyik.
Ne menj zeneszerzőnek szerintem, ha utálod a döntés részét a dolognak.
Igen, szóval ilyen értem, mert abszolút pályát tévesztettem, mert zavarba ejtő az a pillanat, hogy akkor most, és muszáj dönteni, mert valamit oda kell adni. És nyilván addig szűkítettem, amíg viszonylag egyszerű lett aztán a döntés, de hogy az is egy procedúra, hogy szűkíts le odáig, hogy már ne kelljen feltétlenül ennyi mindenből dönteni.
És tudsz bármilyen példát mondani arra, hogy mi szerint döntesz, vagy mi alapján?
Ott már csak az, hogy hallgatom.
Aha.
Tehát az ott teljesen intuitív módon. Szóval az, hogy most milyen érdekes hangközlépések vannak benne, az úgy nem érdekel. Hanem az, hogy
fül.
Az fül. Igen, mert ennyi szerep meg kell, hogy legyen abból, ami az emberből ösztönösen jön. Uh-huh. Abszolút. De ezeket azért néha nehéz összehozni, de az, igen, olyankor az van, hogy meghallgatom, és na ez jó lesz. De hát ilyenkor nyilván midi hangszíneket hallgat az ember, de...
Igen.
De abból már azért lehet következtetni, meg kihallom, hogy akkor mi lesz. Szóval ez például egy ilyen módon készült darab. De érdekes módon azért nem is szeretek feltétlenül ezekről úgy beszélni, mert ezt a részét viszont egészen elképesztő módon magamnak érzem. Tehát, hogyha ott vagyunk már, és kották vannak a zenészek előtt, és próbálunk, az teljes mértékben elfelejtem azt, hogy ez hogy készült. Egyáltalán nem is, ha kérdeznék, se tudnék beszélni róla, mert azt hallom, hogy mondjuk hogy húzza meg azt a hangot. Mm-hmm. És onnantól kezdve teljesen más a hozzáállásom nekem is. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy ez csak a gépen otthon érdekel. Onnantól kezdve, hogy ez megszólal élőben, és emberek ezt veszik a fáradtságot, és a kottából ezeket lejátszik, és azon dolgoznak, ott van, én is átmegyek egy előadó
művészet. Persze, az előadó művészet, de mi most az alkotás részéről beszélgetünk ennyi, de az teljesen de és félel, ugye neked van egy ilyen, nem tudom mennyire titkos rejtett életed, amit Matt Kotominak vagy lehet megtalálni az interneten, ugye, ahol tulajdonképpen egy ilyen alternatív rock, pop, minek írnád tele a dolgot? Experimentális rock, vagy mi lehet ez, amit csinálsz?
Ezek kisebb, ezek végtermékek.
Ilyen... Igen.
Sokszor szórakozok ilyen programokkal, és akkor kijönnek ilyen hülyeségek belőle, és akkor rájuk, de ez milyen jó dal. Ez. Uh-huh. És akkor igen, ez egy...
Te csak akartam, hogy olyan dalokat írsz ezzel kapcsolatban.
Igen, de ezek aztán tényleg olyanok, és azért is szeretem, és azért is osztom meg végül is, mert szerintem viccesek néha, meghallgathatok. De hogy ez úgy kell elképzelni, mint van egy ilyen YouTube csatornám, és akkor én ezek... Van egy ilyen titkos nem, életem, ahol egyébként
de van egy SoundCloud, de van egy SoundCloud csatornám.
Igen, és ezeket egyébként abszolút büszkén és vállalva ezeket megosztom, de semmilyen olyan szándék nincs mögötte, hogy én nem tudom, szóval, hogy most ezekben a műfajban sokkal jobbakat is csinálnak, meg sokkal tudatosabban emberek. Ez inkább az, hogy sokszor így a véleménynyilvánítás, amikor már az ember agya fel van cseszve, mondjuk akár most politikától, akár mindentől. És akkor ez inkább egy olyan csatorna nekem, ez a fajta zenecsinálás, hogy az ember berak egy buta négynegyedes, és akkor irátolni. Hát ez egy könnyű zene, vagy nem tudom, hogy...
Nem, ezt akartam megkérdezni, hogy ez mire való nálad tulajdonképpen az életedben.
Ideglevezetés, ideglevezetés, véleménynyilvánítás, felháborodás nyilvánítás, szerelmes levésnek a kifejeződése. Tehát minden, ami nem fér bele ebbe az intellektuális...
Ja, értem.
A pohóckodásban, amikor ezt érzés
képén. Nagyon szép, hogy az egész életművedet gyakorlatilag így...
De nyilván ez is egy kompenzáció, az ember elviszel dolgokat.
Értem.
Valójában mélységesen komolyan veszem.
Nagyon
magam,
helyes.
De hogy ugyanakkor ez a csatorna, ez meg ez így tud kijönni.
Aha.
Tehát ennek ki kell jönni, és egy kicsit ilyen ordinári módon jelennek ezek meg, de valamiért szeretem őket. Általában 20 perc fél oldalán nem vesz több.
Aha.
Időt.
Tehát neki is egy hétig gondolkozol rajta is.
Nem, ezek inkább ilyen jóleső sóhajtások.
A Mr. Walrus kifejezetten nagyon szerettem.
Jó,
be kell mondjam neked, ez egy nagyon exaktan és nagyon kis finom a végig dolog. Én ezt nagyon bírtam.
Nagyon köszönöm, az jó esik, mert azt én is szerettem. És hát ugye vannak gonosz kollégák, a Palomátékkal, akik meg erre volt ez az Alma Mater nevű kis dalocska. És ők,
ja, talocska. Igen,
és akkor ők azt nagyon, valamilyen nagyon megszerették, és akkor mindig így, hát, hogy csináljunk még. Vagy, hát ők, igen, szóval ők elhitették velem, hogy ez egy jó dolog.
Tehát és ők tehetnek róla.
Ők bátorítottak. Igen, bátorítottak emiatt. De mindegy, de hogy ez egy vicces oldal, igen, de hogy mondjam, ez azért nem, ebben nincs annyi tudatosság, vagy olyan, ami... Ezt mindig fogom csinálni mellette, mert ezek így kijönnek.
Szórakozásra része dolognak.
Abszolút. Improvizációk, amik úgy föl vannak véve.
Nem, de ez érdekes, egyébként mondasz, hogy kvázi akkor itt ilyen érzelmi életedet éled meg. És hogy minden, igen, de is, hogy akkor minden más, amit megcsinálsz, az meg ott ebből megpróbálod, akkor ezek szerint valahogy tudatosan kizárni ebből az érzelmi
részét. És ez nem biztos, hogy jó, és például ezen is dolgozom, hogy vagy jó vagy rossz, ez csak maximum nekem jó vagy rossz, hogy valószínűleg el kell kezdenem egy picit beengedni ebbe a területre, és azt, hogy...
Igen, ezt akartam megkérdezni, hogy miért van, mert nagyon jól érezhetően ez van, amit mondasz. Csak hogy miért van ez a baltával, bevágjuk a baltát az asztalra, és amit balra van, az balra van, ami jobbra van. Tehát, hogy miért van ez a fajta...
Ez egy nagyon jó kérdés, igen, nyilván itt már egy terápia vonalába mehetünk. Hát mert ugye
kérlek,
ezek...
parancsolj.
Nem, de ezek is ugye elválaszthatatlanul megjön az ember személyiségétől, és nyilván, hogyha valaki mondjuk szorong attól, hogy egyáltalán a megnyilvánulástól, hogy mondjuk abból kiderül
már
valami.
Már az érzelmi megnyilvánulástól.
Igen, az érzelmi megnyilvánulástól, akkor valahogy ugye ezeket elzárja, és biztos, hogy emögött például egy ilyen lelki háttér is van, hogy igen, hát az ember nem akar megnyilvánulni, mert fél valamitől, hogy ott valami kiderül, miközben semmi nem derül neki. Ő maga derül neki, és az nem egy szégyelni
hát
való
igen,
dolog.
Hát igen, a zeneszhez is az óhatatlanul kiderül belőled valami.
Hát persze, tehát, hogy... persze, szóval ez egy teljes agyrém valójában, de mivel hogy ez azért tudatos most már, vagy tudatosodik, azért most már én is látom, hogy ennek van egy ilyen oka a háttérben, és lehet, hogy az is jobban megindítaná a zeneszerzés folyamatát hosszú távon is, hogyha egy picit erre odafigyelnék, vagy ennek az érzelmi részét kitágítanám és beengedném, de ez hát egy folyamat, ez hát egy igen, folyamat, és...
Igen, mert ugye az meg egy ilyen új hogy is mondjam, eredményeket hoz bele ebben a nagyon intellektuális zenébe, hogy az érzelmeket beleenged el a dologba.
Persze. Mert akkor ez egy teljesen más okay. dolog lesz majd.
Majd. De figyelj, egy kizáró kérdésnek számom, hogy is, hogy van előtted, bár most ezt egy kicsit kétkezett teszem fel ezt a kérdést, de van előtted bármifajta olyan, amit el szeretnél érni a jövőben a zeneszerzések kapcsán, hogy most nem ilyenekre, de ilyenekre is gondolhatok, hogy tényleg egy szimfóniát most már jó lenne írni, vagy mit, de hogy mint színházi ember, hogy nekiállni valami olyan színházi előadásnak, ami csak rólad szól. Tehát nem az van, hogy egy valaki keze alá dolgozol, hanem hogy akkor valami fajta levezük operának, tök mindegy, bárminek. Tehát, hogy van valamilyen nagy terved, vagy valami elérendő cél, nem kell, hogy nagy terved legyen, csak hogy valami Bilányos. Elérendő cél a zeneszerzés kapcsán?
Mindig van. Egyébként volt két, vagy három, 2020-ban két éve volt, a Trafóba csináltunk egy
tudom,
valamit, ahol ott én, ott egy, hát, egy Beckett darab alapján igen. csináltunk igen. valamit. Igen, de az, hogy most egy szimfonikus mű, az persze az miatt elképesztően érdekelne, de
nyilván nincs
lehetőség. De sokszor én pont egy színházi előadásban is, amiben leginkább a műben nincs szöveg, meglátom azokat a lehetőségeket, amik engem érdekelnek. Uh-huh. Szóval mindig, ilyen értelme mindig van cél, mindig van valami ötlet, hogy vagy így érted, vagy inkább az, nem, hosszú távon.
Hanem, ami nem az élethez, tehát nem abból kapcsolódik, hogy te színházban dolgozol, ezért abban meglátod a jót, vagy te éppen ez, hanem hogy egy valami ilyen vágyad, ha úgy tetszik, ami a zeneszerzéshez kapcsolódik.
Hát leginkább az, hogy legyen egy olyan 2-3 hét, ahol nagyon sok zeneszerző együtt tudna lenni. Az, igen, tehát egy vágyam mindenképpen van. Szóval ez akár a mi kollégáink is, hogy tehát történjen meg az, hogy egy kb. Mint az Osztravai Fesztivál, vagy egy olyan helyszín, ahol lényegében nyilván kimennénk kajálni néha, de hogy tulajdonképpen tényleg együtt lenni, és ezeket a darabokat egymásnak játszani, és nem azért, hogy egymásnak, mert senki más nem érdekel, hanem egyszerűen egymást megismerni, mert szerintem az mindenképpen inspiráló lenne nekem, de szerintem több ember nevében is beszélhetek. Szóval ami a vágyam, hogy sokkal több kapcsolatot, vagy erősebb kapcsolatot kéne ápolni szerintem. Tudatosan, egymással, mert mindig is az volt nekem a leginspirálóbb, amikor több ember osztotta meg az élményeit, és mutattuk meg egymásnak egymás darabjait, éppen ki hol tart. És ez lehet, igen, ez lehet ennek egy vége az, hogy ott egy koncertet csinálni, ahol már meghívunk mindenkit. Tehát most egy sima fesztiválról beszélek, persze. Bármilyen fesztivál így működne, csak ilyenből, ha lenne évente egy ilyen, én szerintem az engem már nagyon boldoggá tenne.
Tehát mondja, hogy értelmes szakmai beszélgetések zajlanak igen, egy héten keresztül.
Igen, és nem csak beszélgetések, hanem 60% zene és 40% beszélgetés.
De lehet ez akár 70-30 is, de hogy egyáltalán, hogy arról, ami minket érdekel, arról beszélgetni, és nem mindig az ember egyedül szigetként valamilyen nagyon-nagyon-nagyon hát számba.
Szóval, abszolút, hogy ez egy valódi élmény legyen, egy közösség, mint hogyha ez tényleg egy szakma lenne, aminek vannak művelői, és azok néha időnként talál. Az mondjuk nagyon felemelő lenne szerintem. És koncerteket csinálni. És...
Hát igazából ugye én is ezért csinálom ezeket a
beszélgetéseket. Ez például egy nagyon jó kezdeményezés, pont azért, mert ez el tud akár egy ilyet indítani, vagy ezen keresztül már nyilván, hogyha egymást meghallgatjuk, vagy nézzük, akkor egy csomó minden már kiderül.
Tomi, itt megígérem neked, és hogy ezt, sőt, ígérjük meg egymásnak, hogy 2 éven belül megcsináljuk ezt. Jó. A fejlőt. Mit szólsz
hozzá? Boldogan. De tényleg.
Igen, nem, abszolút.
És részt is veszek a
igazából nincs nagy indok, hogy miért nem lehetne megcsinálni.
Igen. Igen, és egy csomószor szerintem így vagyunk úgy általában az életben, hogy nem csináljuk, de valójában semmi nem gátol. Csak nyilván van egy anyagi része a dolgoknak, de hogy egyébként miért nem? miért nem azt csináljuk?
Tomi, ez meg lesz, mit szólsz hozzá?
Na, szuper.
Én meg viszont nagyon köszönöm, hogy eljöttél, mert egy szuper beszélgetés volt, én nagyon élveztem, meg nagyon régen beszélgettünk már, mert hogy külföldi nézőjösökat, hát, de én nagyon örülök, hogy itt voltál, úgyhogy
én
köszönöm.
Még inkább. Én is köszönöm. Köszi, Dani.